Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, dr. Nagy Bálint Zsolt közgazdász, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának docense, egyetemi tanár a mai Naprakész vendége. Az orosz-ukrán háború gazdasági hatásairól fogunk beszélgetni, mert abban reménykedhetünk, és hát reménykednünk is kell, hogy a szó szoros értelmében vett harcok nem érnek el Romániába, de a gazdasági háború hatásait érezzük, és az elkövetkezendő időszakban még hangsúlyosabban fogjuk érezni. Mit tehetünk, vagy tehetünk egyáltalán magánemberként annak érdekében, hogy minél kevesebb veszteséggel, vagy ha úgy tetszik, olcsóbban ússzuk meg a jelenleg kibontakozó válságot? Erről is szó lesz a tények ismertetése mellett. Dr. Nagy Bálint Zsolt, köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatóit a Marosvásárhelyi Rádiónak.
A drágítások bombázása alatt a román állampolgárok, ez volt ma nagyon sokáig a szalag cím az egyik központi hírtelevízióban, a mai hír pedig, hogy a januári 8,35%-ról 8,53%-ra emelkedett az infláció februárban, a jegybank szerint júniusra eléri a 11%-ot. A legrosszabb forgatókönyvek potenciálisan mekkora kárt tudnak okozni a hazai gazdaságnak?
Annyira dinamikusan változnak, és olyan sokszámú ismeretlen változik ezeknek az egyenletrendszereknek, hogy nagyon nehéz ilyen előrejelzésekbe bocsátkozni. Én azért kiemelném, hogy például ezek az adatok, amelyeket ön ismertetett, most relatíve nem is olyan borzasztóak ahhoz képest, hogy milyenek lehettek volna. Tehát például ez az infláció emelkedése 8,3-ról 8,5%-ra, ez egy viszonylag alacsony emelkedés, és még arra is emlékeztetnék, hogy a kétszámjegyű inflációhoz való megérkezés még a háború előtti előrejelzésekben, a Nemzeti Bank háború előtti előrejelzéseiben úgy szerepelt, hogy már áprilisban el fogjuk érni az ilyen 10-11%-okat. Úgyhogy ehhez képest, ha csak júniusban érjük el, az nagyon jó lenne. Én tartok tőle, hogy ennél azért nagyobb inflációkat fogunk látni. De azt nem merném megkockáztatni, hogy mekkorákat, de minden esetre a kétszámjegyű inflációhoz egy ideig szerintem hozzá fog kelleni szokjunk.
Mikor a legrosszabb forgatókönyvet említettem, akkor arra kell, hogy gondoljon a rádióhallgató, hogy tényleg fel kell itt most készülnünk a legrosszabbra is, vagy nem kell itt a rémhíreket kelteni gazdasági fronton sem?
Én azt gondolom, hogy rémhíreket nem kell kelteni. Most ami a háborúnak a gazdasági eszkalációját illeti, én azt hiszem, hogy egy kicsit nyugodtabbak a körülmények, mint mondjuk ezelőtt két héttel. Tehát az most már egészen tiszta, hogy a nyersanyag exportokat sem Európa nem akarja felfüggeszteni Oroszország részéről, sem pedig Oroszország nem fogja ezeket felhasználni háborús eszközként. Tehát ez mindenképpen megnyugtatólag hat a piacokra is, és ennek láttuk a hatását már a múlt héten, elkezdett például csökkenni elég jelentősen, tehát jelentős korrekciója volt a földgáz árutőzsdei árának, tehát van egyfajta dezeszkaláció, hogy most ilyen nagyon divatos kifejezést használjak, legalábbis gazdasági téren. Én azt hiszem, hogy a legeslegrosszabb forgatókönyv jelen pillanatban gazdaságilag, tehát még egyszer mondom, nem katonailag, hanem gazdaságilag, az, hogyha a Kína és az Egyesült Államok között beállna egy totális gazdasági háború. Én ennek sem látom nagy valószínűségét, de minden esetre itt még a nyilatkozatok elég hevesek, és eléggé vádolja ugye egymást a két fél. Kína ugye az Egyesült Államokat azzal, hogy nagy mértékben hozzájárult ennek a konfliktusnak a kialakításához, az Egyesült Államok meg nyilván Kínát azzal, hogy próbálja ugye a háttérből segíteni Oroszországot. És akkor itt vannak ilyen szürke zónák, hogy ugye Amerika azt mondja, hogy ha szignifikáns gazdasági segítséget nyújt Kína Oroszországnak, akkor talán Kínát is nagyon nagy retorziók vétókkal és szankciókkal illethetik. Na most ez nagyon nehéz definiálni, mit jelent az, hogy szignifikáns, vagy ezt kidönti el, vagy milyen szintől kezdve lesz szignifikáns egy gazdasági segítség. Na tehát ez a legrosszabb forgatókönyv, még egyszer mondom, ennek is elég kicsi a valószínűsége szerintem, de ugye ebben az esetben azzal kell számolni, hogy a legrosszabb esetben akkor egy világgazdasági recesszió az elkerülhetetlen lesz. Tehát egy GDP csökkenés világszinten.
Igen, sokan a 2008-as gazdasági válsághoz hasonlítják a mostanit, annak ellenére, hogy még fel sem ócsúttunk a koronavírus által okozott válságnak a hatásaiból. Az üzemanyag ára az egekben, az olaj világpiaci ára 2008-as válság rossz emlékét idézte az elmúlt héten, most már valamennyire visszatért, és ahogy ön is említette, a földgáz tőzsdei ára is csökkent. Szinte azt mondtam, hogy jelentősen csökkent, de hát a mostani 173 euró a tavalyi 12-höz képest azért nem tekinthető jelentősnek, de tegyük hozzá, hogy volt már 350 euró is, tehát ahhoz képest tényleg jobban állunk. Van okunk aggodalomra világgazdasági válságot illetően? Itt említette ön azt, hogy ha Amerika és Kína.
Igen, azt hiszem, hogy a 2008-9-es válsággal történő párhuzamok azok most helytelenek. Ez a válság, ami most még ugye világgazdasági szinten nincsen, de ugye könnyen elképzelhető, az nem a 2008-as válságra hasonlít, hanem sokkal inkább, és ennek a szelleme, vagy ez a bajós ágy nem arra emlékeztet minket szakembereket, hanem sokkal inkább a 73-79-es két olajsokra. Az a szenárió, amihez nagyon közel állunk. Ugye ez időben jóval távolabb van tőlünk, és ezért sokan már el is felejtettük, hogy az milyen volt. De ugye nagyon sok szakkifejezés, amit most olvasni lehet a médiában, az pontosan a 70-es évek végének a gazdasági konjunktúráját jellemzi. Tehát egyre többet lehet olvasni stagflációról. Ugye a stagfláció szót utoljára 79-80-ban használták, az Egyesült Államokban, ugye egyszerre történt az, hogy emelkedtek nagyon a nyersanyagárak, és az egész infláció volt, kétszámjegyű infláció, akkor volt utoljára kétszámjegyű infláció az Egyesült Államokban, és emellett pedig gazdasági stagnálás, tehát ugye a növekedésnek a leállása. Sőt, még a trumpfláció kifejezést is használták, amikor még ugye bizonyos trimeszterekben csökkent a GDP, tehát hogy gazdasági csökkenés nagy infláció mellett. És mondom, ez az a válság típus, mert ugye a válságoknak is sokféle, vagy bonyolult anatómiájuk van, de leginkább ez az a válság típus, ez a kínálat oldali sokk, ami most ránk leselkedik, de még egyszer mondom, nem elkerülhetetlen. Nem azt mondom, hogy ott vagyunk, mint 73-79-ben, de ami veszély van, az a fajta veszély. És akkor még egy mondatot arról, hogy miért nem a 2008-as. Azért nem a 2008-as, mert az ugye mélyen a pénzügyi rendszernek az instabilitásából és a nagyon rossz konfigurációjából adódó válság volt, és most ezúttal erről szó sincsen, tehát ugye meg hát az ingatlan piacról jött, most arról sincsen szó. Tehát ugye teljesen máshonnan jön, és más a megnyilvánulási módja is, hiszen ugye nem a pénzügyi rendszer, a világnak a pénzügyi rendszer, és elsősorban a bankrendszere az most sokkal stabilabb, mint volt 2008-ban. És ezen nem változtatott sokat a Covid sem, meg a mostani háború sem.
Ezt én önnek elhiszem, viszont az átlagember, aki nem ismeri a válságok bonyolult anatómiáját, talán nem így látja. Ezt szűröm le legalábbis abból, hogy mi két évvel ezelőtt a hazai lakosság elkezdte, nyilván aki tudta, halmozni az élelmiszert, az élesztőt, a toalettpapírt, ez a legtöbbeknek sikerült azért. Volt, aki készpénzt halmozott, most is, mint hasonlót látnánk, valutaváltókból címletek fogytak ki, van, aki aranyba fektet, tehát mintha a pénzügyi rendszerrel szembeni bizalmatlanság azért ott lenne. Vagy ez nem a pénzügyi rendszerrel szembeni bizalmatlanság, sokkal inkább pánikreakció, vagy a a sokat emlegetett hibrid háborúnak a része?
Nyilván a nap végén az átlag fogyasztót és állampolgárt nem az érdekli, hogy a közgazdászok most pont milyen típusú válságba sorolnak be egy válságot. Ugye ő azt érzi, hogy az ő élete, az ő megtakarítási, a pénzének a vásárló ereje az ugye veszélyben van, és ilyen értelemben természetesen ezeket nem minimalizálni akarjuk, ezeket a hatásokat. Itt ugye az, hogy milyen fajta válságról beszélünk, ez leginkább azért fontos, mert másfajta válaszlépéseket kell adni, tehát másképp kell kijönni ezekből. Tehát nem a lakosság szempontjából mások ezek a válságok, hanem a döntéshozók szempontjából, amikor az eszközöket mérlegelik, hogy mit lehet ugye csinálni. Bizalmatlanságot illeti, persze minden válságban történik egy bizalomvesztés minden rendszerbe, tehát nem csak a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom bomlik meg, hanem ugye, ahogy önök is látják a médiában, ugye a főáramlatú médiával szembeni bizalmatlanság is megnő, ugye ez a Covid alatt is így volt, a politikumban, az adminisztrációban, a tudománnyal szembeni bizalom, tehát minden bizalom az kárvallottja egy válságnak. De ettől még, hogy mondjam, nevén kell nevezni a dolgokat, és ki kell mondani, nagyon fontos, hogy a pénzügyi rendszer stabil. Tehát az egész európai és amerikai pénzügyi rendszer sokkal stabilabb, mint 2008-ban. A román lejnek az árfolyama az sokkal stabilabb, mint akár a régióbeli más valutáknak az árfolyama. Most ennek az okai elég bonyolultak, ha nincs erre külön kérdés, akkor nem mennék bele, tehát ez nem azért van, mert a román gazdaság az hiper-szuperebb, mint a lengyel, vagy a cseh, vagy a magyar, ennek technikai okai van.
Igen, a Román Nemzeti Bank monetáris politikája jobb, vagy megfelelő?
Nem az, hogy jobb, hanem a Román Nemzeti Banknak a monetáris politikájában kinyilvánított és express módon kinyilvánított célkitűzés a valuta árfolyam stabilitása. Ami azt jelenti, hogy sokkal gyakrabban avatkozik be az árfolyam megvédése érdekében, mint a régióbeli többi valuta. Tehát a régióbeli többi valuta sokkal szabadabban engedi az árfolyamot mozogni. A régióbeli többi nemzeti bank. Na mindegy, mondjuk, hogy ez egy zárójel volt. Nyilván releváns, de hogy ugye nem az eredeti kérdéshez kapcsolódik, csak azt akarom mondani, hogy nagy pánikra nincsen ok, tehát ugye láttuk Magyarországon is, becsődölt egy orosz bank, de létezik betétbiztosítás, kártalanították a betéteseket. Most az, hogy az áremelkedés, ugye, mert igazából ez a legnagyobb félelem, tehát semmiképpen sem a mennyiségi problémák itt nincsenek, és várhatóan nem is lesznek Romániában, sem nyersanyag, sem élelmiszer vagy gabona termények esetében. De nyilván az áremelkedés az egy probléma, hogy ezzel szemben mit lehet tenni. Igen, látjuk a lakosságnak a visszatérését egy kicsit ehhez a 90-es évek mentalitásához, ugye, hogy akkor a párna alatti dollárba, euróba, ugye annak idején a márkába mentsük a pénzünket ingatlanba. Nagyon nehéz most bármilyen befektetési javaslatot mondani. Valószínűleg itt a kivárás a legjobb, tehát a sima klasszikus bankbetétekben való pénztartás, annak ellenére, hogy természetesen annak is viszi el az értékét az infláció, de semmi olyan eszköz nincs, ami biztosan megvédene minket ettől az inflációtól.
Ön itt korábban arról beszélt, hogy válságra adott válaszlépések azok, amik nagyon-nagyon fontosak. Románia felkészült, a hazai gazdaság felkészült egy ilyen jellegű válságra. Most azt elmondhatjuk, hogy a Román Jegybank az felkészült, vagy egy ideig legalábbis tudja tartani ezt a valuta árfolyamot, amit most látunk. A hazai gazdaság felkészült?
Hát ezt még korai lenne megállapítani egyértelműen. azt látjuk, hogy ugye a nyersanyag import függőségünk és a gabona import függőségünk az meglehetősen kicsi. Tehát ilyen értelemben felkészültek vagyunk, és felkészült a reálgazdaság is. Vannak azonban ezek a tovagyűrűző dominó hatások, amikre valószínűsítem, hogy jóval kevésbé vagyunk felkészültek. Tehát itt gondolok például a műtrágya ellátásnak a problémáira, amely most egyre erősebb lesz. A Ukrajna most már teljesen betiltotta a műtrágyának az exportját. Ugye itthon az Azomures már régóta szünetelteti a műtrágyagyártást a nagy gázárak miatt. Tehát ilyen jellegű problémáink bőven lehetnek, és a másik terület, ilyen reálgazdasági terület, ahol begyűrűznek lassan a problémák, és már látjuk a jeleit, az a mikrocsippek és a félvezetőknek a hiánya, ami miatt már a Dacia-nál is többször szüneteltették a termelést. A helyzet az, hogy itt is csomó olyan nyersanyagimport van, amit viszont nem tud a világ nagyon könnyen helyettesíteni. Ugye a nikkel, palládium és egyéb ritka fémek, amelyeknek Oroszország az egyik legnagyobb exportőre a világon, és ugye a szankciók miatt ezek az exportok most gyakorlatilag leálltak. És ugye már eleve létezett ez a félvezető, illetve chip probléma, és ezek a fennakadások az ellátási láncokban, és ezekre még egy lapáttal ugye rátett ez a gazdasági háború, ami zajlik.
Dr. Nagy Bálint Zsolt közgazdász, a Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának a docense, egyetemi tanára mai napra kész vendége, az orosz-ukrán háború gazdasági hatásairól beszélgetünk. Múlt szerdán Romániában pánik tört ki, üzemanyagvásárlásba kezdett a lakosság. A pánikot viszont nem magyarázza a tőzsdei árindex. Mi történik? Gondolok itt arra, hogy a kőolaj világpiaci ára épp aznap csökkent. Aznap, amikor a kutakon drágításba kezdtek, illetve arról kezdtek beszélni az emberek, hogy 11-12 volt, aki 16 lejes literenkénti árat emlegetett, most pedig az étolajért zajlik közelharc az élelmiszerboltokban, miközben az elemzők egy része épp azt állítja, hogy ennek nincs semmiféle alapja. Mi folyik itt? Mi zajlik itt?
Hát ez szerintem egy klasszikus példája volt a tömegpániknak és annak a fajta pániknak, ugye, amit a közösségi média fel tud rettenetesen nagyítani és hatványozni. Most természetesen van ez a várakozás a piacon, racionális várakozás egyébként, hogy emelkednek a kőolajárak meg a gázárak, de ugye az, hogy egyik napról a másikra akkora emelkedés legyen, mint amit ugye a múlt héten vizionáltak ugye ezek a facebookosok, az ugye egész egyszerűen nem úgy működik. Most ugye nehéz ehhez bármilyen kommentárt fűzni, hát ugye az átlagos Facebook fogyasztó az nem a kőolaj világpiaci árát követi, hanem ugye az ismerősétől kapott fotón üledezik, amin ugye látja azt a bizonyos hírhet számlablokkot, amin a 11 lejes árfolyam szerepelt. Én örvendek, hogy azért egy nap alatt, vagy egy éjszaka leforgásával azért helyre állt a racionális fogyasztói viselkedés, hogy úgy mondjam. Persze ilyen pánikok voltak és lesznek a napraforgóval különösen, mert ugye ott is az információ, hogy ha gabonában nagy szereplő Ukrajna és Oroszország, akkor napraforgóban az kétszeresen igaz. Tehát kétszer akkor a szeletét képezi a világ mezőgazdasági exportján belül az ukrán és az orosz napraforgó és olajexport, mint a többi gabona. Tehát ezek ilyen pillanatnyi dolgok, nagy karriert futnak a sajtóban, csomó ember ugye rengeteg órát tölt, az alatt rengeteg üzemanyagot elfogyaszt, amíg még melegíti is magát, ugye, tehát én fel sem tudom nagyon mérni, hogy egy ilyen 1-200 lejnél megtakarítást el lehetne érni egy ilyen pánikvásárlás alkalmával. Én ennél relevánsabb problémának és kérdésnek tartom azt, hogy ugye ha valóban megmarad ez az emelkedési tendencia, az áremelkedési tendencia, akkor milyen eszközei vannak mondjuk a kormányzatnak arra, hogy közbelépjen. Ugye egyfelől adja magát az, hogy hatósági ársapkákat, árlimiteket bevezetni, úgy, ahogy Magyarország is csinálta. Most ezekkel az ársapkákkal mindig azt kell tudni, hogy az egy alapvető közgazdasági összefüggés, hogy ha nem engedjük szabadon az árakat és elkezdjük szabályozni, akkor az egyensúlytalanságok nem az árban fognak megnyilvánulni, hanem a mennyiségekben. Tehát akkor kialakul a hiány, kialakul a sorbanállás, stb. Ennek látjuk a jeleit már egyébként Magyarországon. Ugye ott korlátozva van a külföldi kamionok által tankolható mennyiség, de a magyar kamionok által tankolható mennyiség is. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem jó az, hogy adott esetben lehet, hogy tér a vezető, vagy tényleg semmi más megoldás nincs, akkor lehet ezen gondolkozni, hogy hatósági árszabályozást, de nem kell azt várni, hogy az egy csodafegyver. Egyáltalán nem csodafegyver, hanem az egyensúlytalanságot átpakolja más helyekre, más szelepeken engedi ki. Egyrészt, másrészt ugye Romániában is felmerült, tehát vannak kisebb és kevésbé drasztikus lépések, mint az árszabályozás. Lehet a jövedéki adót csökkenteni, és ez már felmerült a múlt héten, hogy esetleg felére csökkenteni a nyersanyagoknak a jövedéki adóját.
Dr. Nagy Bálint Zsolt közgazdász, a Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának a docense, egyetemi tanára mai napra kész vendége, az orosz-ukrán háború gazdasági hatásairól beszélgetünk. Ennél a kérdésnél maradva azt mondják, hogy a háború, az orosz-ukrán háború első áldozata az igazság. Azt látjuk, hogy az ukrajnai háború rányomja a bélyegét a gazdaságra, erről beszélgettünk itt, azonban azt is látnunk kell, hogy bár nem Romániában zajlik a háború, megtévesztő, félrevezető információk folyamatosan napvilágot látnak, olyan információk ezek, amelyek pánikot és félelmet keltenek a hazai lakosságban. Ez a féle pánikkeltés gazdasági viszonylatban hogyan értelmezhető? Elvész az igazság gazdasági fronton is, vagy nem vagyunk képesek kihámozni az igazságot?
Igen, hát az igazság, én azt gondolom, hogy nem vész el, csak nagyon fontos kérdés a rövid és a hosszú távnak a kérdése. A piacok, és ugye főleg a pénzügyi piacok, azok úgy működnek, és ugye azt tanítjuk, hogy az ideális pénzügyi piac az olyan, ahol nagyon-nagyon gyorsan jön nagyon-nagyon sok információ, és azt a nagyon-nagyon sok szereplő és versenyző nagyon hamar be tudja építeni az árba. Na most persze tudjuk, hogy a gyakorlatban nem egészen így történnek a dolgok, hanem vannak ugye óriási kilengések, vannak ott is érzelmek, pánikok, eufóriák, minden amit akarunk, de azért azt mondjuk, hogy legalábbis közép és hosszú távon a piac az megszűri az úgynevezett releváns információkat, és be tudja építeni, be tudja árazni az úgynevezett fundamentális információkat, amelyek valóban hatással lehetnek például egy befektetési eszköznek, egy részvénynek, vagy egy valutának az árfolyamára. Tehát, hogy röviden válaszoljak, a gazdasági szereplők a pénzügyi szereplők sem immunisak a különböző érzelmekre is és pánikokra. Ott egyszerűen csak a versenynek az erőssége és a hatékonysága az egyetlen tényező, ami arra ösztökéli és arra így áramvonalasan tereli a piaci szereplőket, hogy legalábbis középtávon a pánik helyett az
Ha már itt igazságról, igazságokról beszélünk, akkor mindenképp el kell mondanunk azt is, amikor elhangzik az, hogy Oroszország, illetve Ukrajna mekkora gabona exportőr, mekkora napraforgó exportőr. El kell mondanunk azt is, hogy Oroszország és Ukrajna egyikük sem kiemelt fontosságú kereskedelmi partnere Romániának. A román export számára Oroszország a 18. legnagyobb célország. 2020-ban az orosz piacra irányuló kivitel értéke mindössze 820 millió euró volt, 2019-ben közelítette az 1 milliárdot, a tavalyi év első 11 hónapjában 645 millió euró értékben exportáltunk Ukrajnába, míg a behozattal 1 milliárd 200 millió euró volt a háború. Ezeknek a számoknak a tükrében milyen hatással lehet ránk? Nyilván miután túltettük magunkat a pánikon. A mezőgazdasági miniszter azt mondta, hogy Romániában elég napraforgó magot termesztenek, hogy így fogalmazzak, ahhoz, hogy minden háztartásban legyen étolaj. Tehát nem kell attól tartanunk, hogyha nem jön Ukrajnából egy milliliter sem, akkor nem lesz, amivel elkészíteni reggel a tojásos omlettet.
A helyzet az, hogy itt egy kicsit a döntéshozóknak és a kormánynak pontosabb kommunikációra lenne szüksége. Tehát ugyanez a mennyiségi megnyugtatás zajlott a benzinpánik esetén is, és most ugyanezt halljuk a mezőgazdasági termények esetén. Én azt gondolom, hogy most a jelenlegi vásárlási pánik epizódok mögött nem ilyen mennyiségi megfontolások állnak, hanem mindenkit az ár érdekel, hogy nehogy borzasztóan megdráguljanak ezek a termények. Na most persze, hogy a döntéshozók, meg mi közgazdászok is tudjuk, hogy a mennyiségi és az ár szempontok azok ezer ágon összefüggenek, és ahogy az előbb is említettem, ugye az árba való beavatkozás a mennyiségeket is érinti, és vice versa. De ettől még, amikor a széles közönséggel kommunikál egy kormányzat, akkor nagyon tisztán azt kell azonosítani, hogy mi a félelemnek az oka is. Hogyha az az oka, hogy az áraktól félünk, akkor azt kell megnyugtatni. Tehát nem ezt kell ráválaszolni, hogy van bőven mennyiség, mert az embereket nem ez érdekli, hanem az ár érdekli. Tehát most ez, hogy a kormány kommunikációjára kitérjek. Másik dolog ugye, hogy akkor minket ezeken a területeken mennyire fog érinteni a háború. Hát itt nyilván, amint említettem, a közvetett, tehát az indirekt hatások azok, amelyek fontosak. Valóban a közvetlen, a direkt kitettségünk Oroszország és Ukrajna fele nagyon kicsi. A reálgazdasági kapcsolataink is nagyon kicsik, és a pénzügyi szektorbeli kapcsolataink is nagyon kicsik. Tehát direkt hatásokról érdemben nem beszélhetünk, de az indirekt hatások azok jelentősek, a mezőgazdaságban is, az autógyártásban is, és még nagyon sok más területen. Még azt emelném ki, hogyha most már szóba került a mezőgazdaság és ugye a napraforgó olaj, hogy ugye Romániának ez a viszonylagos függetlensége úgy mezőgazdaság, mint energetika terén, legalábbis a többi Európai Uniós országhoz képest ugye elmondhatjuk, hogy mi sokkal függetlenebbek és önállátóbbak vagyunk, ez sajnos nem garantálja azt, hogy az árak szempontjából is ugyanilyen önállátóak és függetlenek vagyunk. Tehát az ármechanizmus az sokkal bonyolultabb, tehát a gáz is, meg a mezőgazdasági terményszállítmányok is be vannak integrálva az európai hálózatokba. Tehát az, hogy az árakba is teljesen függetlenek legyünk, ahhoz ugyanúgy be kéne zárkózzunk, mint mondjuk most Ukrajna vagy Oroszország. Egy nagyon érdekes példával tudom még ezt tovább illusztrálni. Egy mezőgazdasági szakembert hallgattam a tegnap, és ő mondta el azt, hogy bizony vannak olyan évek, hogy nagyon jó mezőgazdasági terménnyel zár és aratással zár Románia, és mégis az árak emelkednek. Ugye ez a rossz része az érmének, de olyan is többször volt, hogy nagyon rossz mezőgazdasági évet zártunk, és mégis csökkentek az árak. Tehát ez az integráció ugye, a nemzetközi árképzésbe, ennek nyilván megvannak az előnyei és a hátrányai is.
Nyilván, amikor mezőgazdaságról beszélünk, akkor azt sem hallgathatjuk el, hogy Romániában, ha egy remek évet is zárunk gabona termesztést illetően, kénytelen az ország túladni a termésen, mert nem feltétlenül azért, mert pénzre van szükség, hanem azért, mert a megtermelt, betakarított szemes gabonát nincsen ahol tárolni. Tehát Romániának nincsenek kellő kapacitású tárolói, és ezért vagyunk kénytelenek tavasszal drágábban megvásárolni a szemes gabonát, esetenként azt, amit épp miattunk el külföldre, vagy pedig lisztet importálni, de ne ragadjunk le a mezőgazdaságnál, bankszektor lassú ütemben, de azt látjuk, hogy növekednek a hitelek Romániában. Van, amitől tartsanak a hitelesek?
Azt hiszem, arra gondolt a szerkesztő úr, hogy növekednek a hitelkamatok.
Igen, pontosan. Tehát a hitelkamatok nőnek, mert nő a 3 hónapos bankközi hitelkamatláb.
Igen, igen. Ez most egy olyan fajta szituáció, ahol valóban növekednek a kamatlábak. Ez már azelőtt úgy volt, ez a kamatnövekedési ciklus, ez még a háború beköszönte előtt megkezdődött bőven, hiszen ugye ezzel a központi bankok az inflációnak a COVID utáni helyreállást követő megnövekedett inflációt próbálták visszaszorítani. Tehát továbbra is egy ilyen kamat emelkedési és kamat emelési ciklusban vagyunk, ez drágítja a hiteleket valóban. Természetesen, mint minden drágulás, ennek az esetében is van, amitől tartanunk, de én azt gondolom, hogy ez annyira súlyosan nem fogja érinteni a mindennapi emberek és a családoknak a költségvetését. Ugye az infláció és főleg az élelmiszerár és az üzemanyagár, de főleg az élelmiszerár emelkedés az azért nagyon súlyos, mert az ugye pont a legszegényebb rétegeket érinti a legerőteljesebben, és taszítja őket nyomorba. Ugye ugyanezt a hitelkamatokról nem tudjuk elmondani. Az nem a legszegényebb rétegeket érinti, hanem inkább a közép réteget, aki számára persze kellemetlen, hogyha egy törlesztő részlet 200 euró helyett 300 euró lesz, de nem fog ebbe belehalni, hogy ilyen nagyon drasztikusan fogalmazzak. A rosszabbik következmény az inkább az, hogy makrogazdasági szinten az állampapírok hozama is nagyon megemelkedett ezzel együtt. Tehát ezek mindig együtt mozognak, és most már ugye háború előtt még olyan 5% körüliek voltak a román állampapírok hozamai, most meg már 7% körüliek. Ugye ez mind azt jelenti, hogy a külföldi államadósság az egyre gyorsabb tempóban fog növekedni.
Itt korábban elhangzott az, hogy hát finoman fogalmazva a hazai lakosság gazdasági ismeretei azok hát nem színjeles. És ha gazdasági ismeretekről beszélünk, akkor a hitelismeretek vagy a banki ügyletekkel kapcsolatos ismeretek azok még inkább kívánni valót hagynak maguk után. Az apróbetűs részek elolvasása, illetve megértése az a lakosság nagy-nagy részének különös fejtörést okoz, hisz tudjuk azt, hogy egy szerződésnél nem az a fontos, hogy megnézzük, hogy a nevünk vagy a személyi számunk jól van beírva, hanem az apróbetűs részek, és ott van a Robor, illetve az IRCC nevű a sajtóban nagyon sokat hangoztatott, nagyon sokszor elmondott betűkódok, vagy betűkombinációk, ugye a Robor az a 3 hónapos bankközi hitelkamatláb, illetve az IRCC a fogyasztói hitelek irányadó mutatója. Románia 2019-ben vezette be a fogyasztói hitelek irányadó mutatóját, az IRCC-t, miután a naponta meghatározott irányadó bankközi kamatlábak 3% fölé emelkedtek, és így óriásit ugrott a havi törlesztő részleteknek az összege. most megoldást jelentene az, ha a 2019 május előtt megkötött hitelszerződésekre kérvényezik az IRCC-re való áttérést? Vagy lehet ilyet?
Határozottan nem lehet ilyen, tehát ezek ugye régi szerződések, amelyeket ezelőtt 10 évvel, ezelőtt 5 évvel írtak alá. Nem hiszem, hogy jogilag ennyire durván be lehetne avatkozni, hogy ugye a játék közepében megváltoztatjuk a játékszabályokat, tehát ugye ez nagyon flagránsan ellentmondan a retroaktivitás elvének, vagy egy nagyon erősen retroaktív intézkedés lenne. Én nem hiszem, hogy ilyen bárki is tervez. Ez, ami a jogi és a megvalósíthatósági szempontot illeti. Viszont ennél is fontosabb, hogy tényleg tisztában legyünk ezzel a kétfajta kamatlábbal. Az elmúlt 10-15 évben azért már a széles közönség hozzászokott ehhez a ROBOR nevű mutatóhoz, és ugye ez könnyű megjegyezni, mert a világon más referencia kamatlábak is hasonló nevűek, ugye Euribor, Libor, stb. Na most nagyon fontos látni, amikor erről a problémáról beszélünk, a világpénzügyi kontextust. A világpénzügyi kontextus az arról szól, hogy ezek a klasszikus bankközi referencia kamatlábak, magyarul minden, ami ilyen OR-ben végződik, azok ki lesznek vezetve. Tehát ezek a múlté. A Libor, amelyik világszinten a legfontosabb ilyen referencia kamatláb, az tavaly szilveszterkor lett 4 legfontosabb devizában kivezetve. Egyedül a dollár Libort tartották meg, de azt is legeslegutolsó határidőként 2023. júniusáig. Miért történik ezeknek a klasszikus bankközi referencia rátáknak a kivezetése, magyarán megszüntetése? Ennek több oka van, nincs most idő ezekbe belemenni, de mondjuk, hogy a legfontosabb az, hogy ezek nem reális ráták. Ezek a ráták úgy készülnek, hogy reggel megkérdezik a 6-7 legfontosabb bankot és az ottani tradereket, hogy önök szerint ma mennyi kamatlábbal fognak tudni egy 6 hónapos hitelt felvenni egy másik banktól. Tehát egy egyszerű kérdőíves vizsgálat nyomán készülnek ezek a ráták. Teljesen megbízhatatlan, teljesen irreleváns, teljesen manipulálható, és manipulálták is a Libort nagyon erősen 2012-ben például, és éppen ezért az a törekvés világszinten, hogy ezeket a rátákat reális rátákkal helyettesítsék. Tehát magyarán olyan kamatlábakkal, amelyekkel ténylegesen tranzakciók köttetnek. Tehát nem amik egy véleményt fejeznek ki, hanem amelyek a ténylegesen megkötött a tranzakcióknak a kamatlábai. És ebben a kontextusban kell értelmezni a ROBOR és az IRCC közötti viszonyt is. A ROBOR az egy fiktív kamatláb, az IRCC az pedig egy tényleges kamatláb a megvalósult ügyletek alapján, és azoknak az átlaga alapján számolják. Persze a széles közönséget én tudom, hogy nem ez a része érdekli, de azért azt gondolom ez is fontos, hogy ezek a Libor, Euribor, Roborok, ezeknek a napjai meg vannak számolva. Nyilván a közönséget az érdekli, hogy melyik az alacsonyabb, és hát, hogy mondjam, matematikai garancia nincs arra, hogy az IRCC az mindig alacsonyabb lesz, mint a Robor. Az tény, hogy a bevezetése óta eltelt időszakban valóban alacsonyabb volt, és akkor ilyen értelemben vonzóbbnak tűnik, és ugye előnyben vannak azok a hitelezettek, akik ugye 2019 után IRCC alapon vettek fel hiteleket.
Adásidőnk végéhez közeledünk zárásként. Mit tehetünk, hogy okosabban felkészüljünk az előttünk álló időszakra, vagy már elkéstünk ezzel a felkészüléssel? Itt elhangzott az elmúlt időszakban az, hogy a magánemberként ránk váró áldozat az tulajdonképpen a béke árának a megfizetése, tehát nem a háborút fizetjük meg, hanem a békét, azaz az Oroszország elleni szankciók hatásait fogjuk érezni, nem feltétlenül azt, hogy nem fog Oroszországból gabona vagy napraforgó olaj jönni Romániába vagy Ukrajnából.
Hát itt ugye az a helyzet, hogy most igazából mindegy, hogy minek nevezzük, hogy a háborút fizetjük meg, vagy a békét fizetjük meg. Itt a fő kérdés az, hogy milyen fajta új gazdasági normalitásba tudunk beilleszkedni. Tehát tegyük fel, hogy néhány héten belül lezajlik a katonai konfliktus, lesz valamilyen területi átrendeződés, koncesszió akár, most mindegy, hogy hogy oldódik meg ez a konfliktus, hogy jár le, de hogy azután milyen gazdasági kapcsolatok lesznek a Nyugat és Oroszország között, meg Nyugat és Kína között, az egy nagyon nagy kérdés. Tartok tőle, hogy ezek olyan jelentőségű folyamatok, amelyekre ugye nekünk hétköznapi embereknek semmiféle beleszólásunk és ráhatásunk nincsen. Ugye az egyetlen, amit tehetünk, hogy tényleg ne pánikoljunk, ne dőljünk be a Facebook információknak, főleg az olyanoknak, ahol semmilyen forrás nincs feltüntetve, és tényleg a befektetéseinket, a költekezéseinket most ugye ilyen auszter, ilyen kicsit megszorított módban kell elképzelnünk. Ez a maximum, amit tehetünk.
Tehát nem teletank, nem halmozzuk az étolajat a kamrában, nem tesszük a dollárt, az eurót a párna alá, és nem tervezünk kirándulást nyárra?
Hát a nagy része igen. Most a dollár euróval az kivétel, az abban lehet fektetni, mert kisebb inflációja van, mint a lejnek, de akkor inkább dollár és euró bankbetétben, mint a párna alatt.
Dr. Nagy Bálint Zsolt közgazdásznak, a Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának a docensének köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és segített érthetőbbé tenni a gazdaság bonyolult világát most így, háborús időszakban is.